Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk ezen az Úrnapján az Ószövetségből, a Királyok második könyvének a negyedik fejezetéből, ahonnan az első 7 verset olvasom. A Királyok második könyvének a negyedik fejezetéből, az első és következő versekből tehát így szól hozzánk Isten igéje. Elizeus megsokasítja az özvegy olaját, és kiállta egy asszony a próféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és mondta: a te szolgád, az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy néki szolgái legyenek. Mondta néki Elizeus: mit cselekedjen veled? Mondd meg nékem, mi van a házadban. Mondta az: a te szolgáló leányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Akkor mondta: menj el, kérj ott kin minden te szomszédittól üres edényeket, de ne keveset. És menj be és zárkozzál be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból mindenik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. És elment ő tőle, és bezárkozott az ő fiaival, azok hordták néki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És mikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának: hozz ide még egy edényt. Felele az: nincs több edény. És akkor megállott az olaj. És elment, és elmondá ezt az Isten emberének. Az pedig mondta: menj el, add el az olajat, és fizest ki hiteleződet. Te pedig és a te fiaid éljetek a maradékából. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édes atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Olyan sokszor érezzük mi magunk is azt, hogy ahogyan Jónás próféta a tenger mélyén, hogy bezárult fölötte minden menekülési lehetőség. Lelkileg, sokszor fizikailag, egészségileg, anyagilag, és akkor megjelenik a te csodás bőséged. Ahogy ebben a történetben is olvastuk, váratlanul és minden emberi képzeletet felülmúlóan. Olyan jó ilyen történetekkel újra és újra találkozni, mert megerősít bennünket abban, hogy nem csak az emberek írják a történelmet. Minden szenvedőnek és nehéz helyzetben lévőnek nagy vigasztalás az, hogy a történelem ura te vagy, Urunk Istenünk. És akkor, amikor nehéz helyzetbe jut az életünk, de készen állunk arra, hogy előhozzuk az edényeinket, akkor megtöltekezhetünk a te drága olajoddal. Ezt az öröm üzenetet erősítsd meg most is a szívünkben. Így légy velünk, hogy ne a csüggedés, hanem a reménység legyen úrrá szívünkben, és minden emberi, földi dolgainkban is. Imádkozunk most azokért, akik elmentek erre a hétvégére, a gyülekezet tagjaiért, azzal a reménységgel, hogy együtt legyenek, és szeretetben, a krisztusi szeretetben, közösségben áldják az Urat. Munkáld az ő szívükben is a reménységet, az összetartozást, a közösség örömét. És imádkozunk most hozzád azokért is, akik betegek, akik gyászolnak, és ma is ezen a napon egy emlékharang szól egy emlékező családnak, akik elveszítették szerettüket. Őket is vigasztald, áld meg azzal a reménységgel, hogy messzebbre lássanak, ne csak az üres edényeket, ne csak a hűlt helyét annak, aki elment, hanem azt a drága bőséget is, amely mindig tőled érkezik az embervilágba. És így áld meg, Urunk, szent lelked erejével ezt az órát is most. Küld el közénk a te lelkedet, hogy ő tegye áldottá ígére figyelésünket, és a te drága üzeneted megértését. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az a szent ige, testvéreim, amelyről Isten szent lelkének a segítségű hívásával szeretnék előttetek szólni, írva található a már olvasott és hallott igékben, a Királyok második könyvének a 4. fejezetéből, az olvasott igékből, valamint János első levelének az 5. fejezetében, ahonnan egyetlen verset, a 15-et olvasom előttetek. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk ő tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Szeretett testvéreim, ez a felolvasott ószövetségi történet, amikor Elizeus próféta megszaporítja az olajat, szinte egybevág azzal a másikkal, amikor Elizeus próféta elődje, az ő mestere, Illés próféta is látogatást tett egy bizonyos sareptai özvegy asszonynál, aki éppen meghalni készült, mert elfogyott minden étele, itala, volt egy fia, és a próféta akkor éppen annyit adott Isten által annak a bizonyos sareptai özvegynek, amiből ő minden nap azt a keveset elő tudta állítani. Ahogy ismerjük azt a történetet is, az olaj nem fogyott ki, és a lisztes fazék nem ürült ki, de soha nem volt az a fajta túláradó bőség, amiről itt most olvasunk. Mégis mind a két, mondjuk így olajos történet, a két prófétai történet nagyon egybevág, mert mind a két helyen csoda történik. Mondhatnánk ennek a most felolvasott történetnek azt a címet, adhatnánk azt a címet, hogy Elizeus csoda tétele az olajjal. Vagy még talán kifejezőbb lenne az a cím, hogy a szükség és a csoda. Az emberi szükség és az isteni csoda. Amikor csodákról olvasunk a Szentírásban, gyakran ide idézhetünk bizonyos szép magyar népmesei fordulatokat is. Ki ne ismerné a terülj-terülj asztalkám történetét, vagy a csoda tévő abroszt, amit megszolgál a szegény fiú becsülettel, erejéből, és ajándékba kap egy terülj-terülj asztalkámat, amit hazavisz, és az éhező család, akik már majdnem éhen halnak, mindig jól tudnak lakni a terülj-terülj asztalkámról. mert a fiú megszolgálta ezt, és mindaddig megterül az asztal, amíg jó kezekben van az asztalka, amíg tisztességes, becsületes emberek akarják megteríteni. Amikor ellopják, és olyan kézbe kerül, akinek semmi köze hozzá, aki csak nyerészkedni akar, akkor nem terül meg, akkor nem ad aranyat a bárány, akkor nem történik meg az a csoda, amely a rászorulóknak, de jó embereknek adatik. Mégis az elizeusi csoda történetben, most már koncentráljunk erre a felolvasott igére, más a történet eredője és kiteljesítője. Ahogy olvastuk, ebben a történetben egy család nagyon mély szüksége tárul föl. Meghalt a családfő, és ott maradt eladósodva egy asszony a két fiával, és nem tudja kifizetni a tartozást. És akkor az volt a szokás, a lelketlen hitelezők gyakran folyamodtak ehhez, hogy kifosztották, elvitték azt, ami volt az adósság fejébe. Ennek az asszonynak két fiacskája volt, ezért elviszik a két fiút rabszolgának. Ami az asszony halálával is egyenlő, mert nem csak amiatt fog majd a szíve megszakadni, hogy a két gyermekét elviszik tőle, és ott áll a gyászával, hanem tudjuk jól, hogy régen az asszonyoknak nem volt semmilyen jövedelme. Tehát ha megözvegyült, és nem volt felnőtt gyermeke, vagy nem volt még olyan korba, hogy újra férjhez menjen, akkor gyakorlatilag éhen halt, mint ahogy az a másik, az a sareptai is éhen halni készült éppen, mert nem volt semmilyen jövedelme. És akkor odajön a próféta, és próbál segíteni, és azt kérdezi az asszonytól, hogy mondd meg nekem, mi van a házban, amiből el lehet indulni. Van-e valamit, bármilyen kevés, amit megszaporíthat majd a csoda? És ez a felolvasott igének az első üzenete, legyen ez most az első üzenet, testvéreim, hogy ahhoz, hogy isteni csoda történjen, ahhoz kell valami kevés. Ahhoz, hogy bőség legyen, tudnunk kell, hogy az, ez a történet azt mutatja föl, nem a semmiből támad. Kell egy kevésnek, egy kis maradéknak lenni ahhoz, hogy megtörténjen a csoda. Amikor adunk, amikor teszünk, amikor szolgálatokat végzünk, akkor tulajdonképpen kiszolgáltatjuk magunkat, akkor átadjuk, elfogyasztjuk, ahogy szokták mondani, hogy lefogyasztjuk a tartalékainkat, a javainkat, az érzéseinket, az energiáinkat, és akkor ott állunk, hogy már majdnem mindent odaadtunk, de azért még ugye a szívünk mélyén érezzük, hogy valami nagyon minimális még maradt. Ez az asszony is majdnem mindent odaadott már abból, amilyen volt, de maradt egy kis korsó olaja. És maradt az a nyitottság, ahogyan ezzel oda mer állni a próféta elé. Oda mert állni és kérni. Testvéreim, gondoljuk el, hogy milyen kevés az az adag, milyen törékeny az a korsó, milyen elillanó és milyen ideiglenes. Mert ha nem is eszi meg, eltörhet, kifolyhat, beissza a föld, semmire nem lesz már jó. Valami nagyon kevés volt az. Talán annyi volt csak, mint annak a másik sareptainak a korsója alján, az az egy adag olaj. De mégis ez elég volt ahhoz, hogy valamit lehessen vele kezdeni. És csodába tud fordulni a kevés. Gondoljuk csak el, hogy a Jézus rossz, hogy Jézusról szóló történetekben milyen sokszor jön elő pontosan ez a kép, csak más tartalommal. Amikor kiállt valaki az út szélén ülve, a Jerikóba vezető út szélén ülve, vagy a Jerikóból Jeruzsálembe vezető út szélén ülve, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Ugye a Bartimeus, a vak Bartimeus. Előmert állni a problémájával, és akkor Jézus odalép hozzá, és megkérdezi, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Uram, hogy lássak. Vagy a másik történet, amit úgy szeretünk és olyan jól ismerünk, a Betesda tavánál a 38 éve beteg ember, aki már nem is kiabál, de Jézus, aki a szívekben is olvas, és éppen arra jár, tudja, hogy ez az ember is a saját fájdalmával, ami aztán ki is bukik belőle, szeretne meggyógyulni. De Jézus megkérdezi tőle, akarsz-e meggyógyulni? Hát hogy ne akarna, azért van ott, mondanánk mi. De neki elő kell hozni azt a kis maradékot, ahhoz, hogy megtörténjen a csoda. Ahhoz, hogy megtörténjen a csoda, mert ott történik, testvéreim, csoda, ahol ez a kis maradék, ez a hit töredék, ez a vágy, ez a kevéske olaj, ez valaminek a kezdete lehet. Valaminek a kezdete lehet. Mert ez a csoda feltétele. Van-e valamid, valami egészen kevés, amellyel Isten kezdhet valamit? Ezt kell magunkban most megvizsgálni a szívünkben, hogy van-e ott valami, amivel Isten kezdhet valamit. Egy pici parázs a kiégett, kiábrándult, nagy-nagy hamu réteg alatt, amit még hitnek lehet nevezni. Tudjuk jól, hogy sokszor vastag hamu fedi be a tábortüzeket, és milyen veszélyes, mikor az ember ott hagyja, mert abból a piciny parázsból, ami a hamu alatt még megvan, a szél lefújhatja a hamut, és egy nagy tűz is keletkezhet. Egyszer egy orvossal folytatott beszélgetést hallgattam a televízióban. Egy nagyon súlyos beteg került hozzá, akinek emberi számítás szerint hetei voltak hátra, és nagyon törte a fejét, hogy milyen kezelést adjon, már talán csak a fájdalmát lehet csillapítani, nincs értelme más kezelésnek. És akkor megérezte a betegben ezt a mérhetetlen élni akarást és elszántságot, hogy nem adta föl, nem mondott le, és akkor beszélgetett vele, és azt mondta neki a beteg, hogy elfogadom, hogy nagyon kevés az esélyem, de én meg akarok gyógyulni. És akkor azt mondta az orvos, meg akar gyógyulni, na ezzel akkor már kezdhetünk valamit. És akkor elkezdett egy másfajta kezelést, nem csupán a fájdalom csillapítást, és ebből a kicsiből, ebből a igazi maradékból, töredékből, amit már talán életnek se lehetett nevezni, ez az ember talpra állt. Nagyon fontos tehát, hogy legyen a hitünkben, a adományainkban, amit meleg kézzel kell adni, ahogy szokták mondani, még annyi, amennyit Isten meg tud szaporítani. És ne becsüljük alá azt a keveset, amink van. Erre is rámutat az ige, erre is tanít bennünket az ige. Olyan sok szülő szokott panaszkodni, így én is hallottam már ilyeneket, hogy a gyermeke, ami kicsi, addig eljár a hittanórára, és még konfirmál is, utána pedig elmegy a gyülekezetből. Elmennek a fiatalok sokszor a gyülekezetből. És hova lett az, amit én imádkoztam érte, ahogy oda vezettem, fájdalmasan jönnek ilyen panaszló beszélgetések. Higgyük el, hogy soha nem vész kárba az a kevés, ami ott a hamu alatt, vagy az élet terhek alatt megmarad, és még pislákol. És eljön az az idő az életúton, amikor odalép majd Jézus, és fog vele kezdeni valamit. Éppen úgy, ahogy a jerikói vaknál, vagy a Betesda tavánál a 38 éve beteg embernél. A másik, amit ez az ige most nagyon komolyan a szívünkre helyez, az pedig a befogadó vagy fogadó képesség. Nézzük meg, hogy ez az asszony a történetben edényeket szerzett be, és abba kezdte gyűjteni az olajat. Meglepetés a mennyiség. A csoda mennyisége, ami az Istentől jön ajándékba, annak a mennyisége mindig meglepetés, túláradóan, több, mint amit az ember vár, amit az ember szükségesnek tart. Élet megoldó mennyiség jön, mert ez az asszony meg tudta oldani az életét, az adósságait, a saját és családja ellátását, mindabból, ami a csoda folytán neki adatott. Gondoljuk csak el, hogy a jézusi példázatokban újra és újra beszél nekünk az ige arról, hogy ahol Jézus megjelenik, ahol befogadják őt, ahol tudja tenni az ő küldetéses dolgát, hogy ott milyen túláradó bőség jelenik meg. Mindjárt a legelső csodáját, ugye a kánai mennyegzőn tette Jézus. Ott állt 6 kőveder. Mondják, hogy egy ilyen kőveder az körülbelül 40 liter űrtartalmú volt. És ő azt a vizet, amit megtöltöttek, ugye amit beletöltöttek a kővedrekbe, a legfinomabb borrá változtatta, a lagzi végére. Tehát csodálkoztak ezen az emberek, mert ahol megjelenik az isteni csoda, ott mindig túláradó a bőség, a mennyiség. Amennyi edény volt, az mind megtelt. Vagy gondoljunk a magvető példázatára, hogy az az elvetett gabona, Jézus azt mondja, 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit is képes teremni. Vagy az a kicsi mustármag, amit elültetnek, és hatalmas fává növekedik, és rengeteg termést hoz. De ennek a bőségnek, az isteni bőségnek, jól tartásnak a példája a királyi mennyegző, a királyi lakoma, ami mindenképpen nagyon pazar és pompás az emberi gondolatokban. Hányszor is áll előttünk ez, amikor az isteni csodát, amikor a krisztusi tanításból a mennyek országának az ajándékait mutatja föl előttünk Jézus. Nagyon fontos tehát, hogy legyen egy kis maradékunk, ami a kezdete lehet valaminek, és hogy készüljünk fel nyitott szívvel, nagy üres edényekkel arra a csodára, amit a kérésünk nyomán Istentől kapunk. Ezek után pedig föltehetjük a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is a csoda? A csoda folyamata, hogy történik, az mindig rejtett marad a szemünk előtt, mindig titok. És valóban nekünk, földi embereknek nem kell mindent tudni az Isten dolgairól. Elég nekünk, ha annyit tudunk, amennyit Isten maga kijelent. Tehát a csoda történés folyamata az mindig titok, de hogy mi a csoda, a különböző definíciók megegyeznek abban, hogy a természet fölöttihez kötik. Csoda az, amikor az Isten cselekszik. Mi tesszük a dolgunkat, ez nagyon fontos, az ember tegye a dolgát, és Isten is cselekszik, Isten is teszi a maga dolgát. Isten a maga által, önmaga által teremtett világban munkálkodik, mert annak a törvényszerűségeit ő maga alkotta meg. Ezért Úr is fölöttük. De leginkább azt nevezzük csodának, amikor az emberért cselekszik Isten, mert mi rászolgáltunk, testvéreim, bőven arra, hogy ne tegyen értünk semmit az Isten, hiszen mi magunk vontuk ki magunkat, gondoljunk a paradicsomból való kiűzetés történetére, mi magunk vontuk ki magunkat az Isten védő szárnyai, védő karja alól. Tehát az ember megkockáztatta, és újra megkockáztatja azt, hogy Isten nélküli világban akar boldogulni, hiszen Isten helyére törekszik újra és újra, és mégis Isten az emberért tesz. És az a csoda, amikor ebben a cselekvő Istenben azt látjuk meg, hogy velünk az Isten. Nem a rossz sors jóra fordulása a csoda, testvéreim, nem a változások sorozata, amelyeket nem tudunk megmagyarázni, és akkor ráfogjuk, hogy csoda történik, hanem az a csoda, amikor megértjük és megérezzük, hogy velünk az Isten. Velünk van, mert azt is megértjük ilyenkor, és megint visszautalok erre a történetre, ahol jóra fordult a család helyzete, hogy az Isten nagyobb, mint a mi szükségünk. De mondhatjuk úgy is, hogy Istenünk oltalma nagyobb, mint a mi kiszolgáltatott helyzetünk. És mondhatjuk azt is, hogy az Istenünk szeretete sokkal nagyobb, mint ahogyan mi valaha is elgondoljuk. Ez a csoda ebben a történetben. Ez a lényege ennek a történetnek. Az az olaj, amely megszaporodott, nem csak azt jelentette, hogy most már lesz gyógyító ír a sebekre, ízesítése az ételnek, világítása a lámpásba, vagy a nap égette bőrre enyhet adó szer. Az olaj jelképezi ebben a történetben a bőséget, az áldást, azt, hogy Isten nagyobb a mi szükségünknél. És azt, hogy ez a nagyság, ez a bőség, ez az áldás őtőle jön, Istentől. És amikor megtelnek az edények, nem egyéb történik, mint az, hogy helyreáll az Isten rendje. Mert Isten soha nem megfosztani akar bennünket, soha nem kiszolgáltatni akar bennünket, hanem visszavár. Visszavár egy bőséggel és áldásokkal teli életbe. Visszavár abba a rendbe, amelyet ő gondolt el, ő alkotott meg a mi számunkra. Az Isten országa az mindig maga a teljesség. Ezért legyenek meg a kéréseink, testvéreim. Ebben az egyetlen versben, ami János első leveléből hozzánk szólt, azt mondja a Szentíró, hogy kérjetek, de tudjátok, hogy mit kérhettek. És ez egy nagyon fontos üzenet, mert ez az asszony jól kért, és íme, ő tudta, hogy mit kér, és azt az Isten meg is adta neki. Hogy mit kérünk, az nagyon nem mindegy. Erre figyelmeztessen az ige, és hogy nekünk mit kell kérnünk, arra Jézus Krisztus személye a bizonyíték. Elaprózzuk gyakran a kéréseinket. Olyasmit is kérünk Istentől, amelyet meg tudunk tenni a saját erőnkből, vagy amit soha nem kapunk meg, mert nincs az életutunkra rendelve. Éppen ezért óvatosan kell bánni azzal a igével, hogy kérjetek és adatik nektek, ez igaz, de olyat kell kérjünk, ami a mi életünkre nézve nagyon fontos, ami életes, ami élet-halál kérdése. Éppen ezért nézzünk Krisztusra, mert a legfontosabb kérésünkre, vagy az egyetlen fontos kérésünkre ő a válasz. Mert ő benne ajándékoz az emberiségnek Isten életet, örök életet, túláradó gazdagságot. Mindaz, amit az ószövetségi történetben ez az olaj jelképez. A bőséget, a csodát, a legfontosabbat. És ezt Krisztusban adja nekünk, tegyük hozzá, érdemtelenül. Az asszony életet kért, és ez a csoda megmentette. Kérjünk tehát életet, mi magunk is. Kérjünk örök életet, mindazoknak, mindazokért imádkozva, akik talán halálos ágyon fekszenek, talán olyan betegséget hordoznak, amelyből nem tudnak fölállni már. Önmagunk számára is imádságban mindig életet kérjünk, mert az az élet elkészítetett. Ne aprózzuk el. Jézus Krisztus nagyobb, mint a mi szükségünk. Az Isten országa csodálatosabb, és mit szem nem látott, fül nem hallott, és az ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el nekünk Isten, és ez készen áll Krisztus által. Pünkösdre készülődünk a jövő héten. A pünkösdi lélek mutassa meg nekünk a helyes utat, és azt is, testvéreim, hogy milyen kérésekkel, milyen fontos kérésekkel forduljunk újra és újra imádságban, minden napon Istenünkhöz, Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, olyan megerősítő János leveléből az ige, és ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk ő tőle. Akármit kérhetünk tőled, Urunk, a legnagyobbat kell kérnünk tőled, mert az már immár elkészítetett, ez pedig az élet. Köszönjük neked azt, hogy Jézus Krisztusban mindent megadtál nekünk, ami fontos a mi üdvösségünkhöz, örök életünkhöz, és ahhoz is, hogy ezen a földön megtaláljuk a számunkra rendelt életutat, amelyet te írtál meg, és mi olyan gyakran letérünk róla, és habozunk, és más dolgokat kérünk, más csodákban reménykedünk. Segíts nekünk, Urunk, lelked által, a pünkösdi lélek által mindig visszatalálni a helyes útra. Segíts nekünk abban, hogy minden más emberi kérésünk csak az életes nagy kérés mögé sorakozzon föl, és igazán fontosnak ezt az egyet tartsuk. Légy áldott azért, hogy nem szűnsz meg gondoskodni rólunk, hogy mindig áldásodat, áldó kezedet érezhetjük magunkon. Így könyörgünk most hozzád az előttünk álló hét minden napjáért, hogy egyre közeledve a lélek áradáshoz készítsd a mi lelkünket is fel arra, hogy úgy tudjuk fogadni majd a pünkösdi lelket, hogy az örömet, megnyugvást, életreménységet hozzon a számunkra is. ebbe erősíts meg minket, Urunk. Köszönjük neked azt, hogy ma is velünk voltál, áld meg a családok életét, áld meg minden jó akaratú embert a földön. Amen. Szeretett testvéreim, most pedig egy csendes percben kiki önmaga szóljon az Úrhoz, magunkban imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Most pedig mondjuk el fennhangon az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat, a Krisztus Jézusban. Amen.